Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét az 51. Zsoltárból olvassuk. Az 51. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Bétsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködöl, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áltoznak néked tulkokkal. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged ezen az Isten tiszteleten is, a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, aki létezel, aki a világnak a teremtője vagy, aki törvényt adtál az embereknek. Dicsőítünk téged, aki gondját viseled ennek a világnak. Dicsőítünk téged, aki az ellened lázadó bűnös embereknek megváltót küldtél fiat személyébe. Köszönjük néked, hogy ma is szólsz és beszélsz hozzánk, nem néma Isten vagy, aki a sírva szállókhoz teszel bennünket, vagy tennél bennünket hasonlóvá, hanem megszólítasz minket élő igéddel. És köszönjük néked, hogy munkálod, hogy higgyük el azt, amit mondasz nekünk, és így tapasztaljunk meg téged, a köztünk járót, az irgalmast, a bűnbocsátót, a felemelőt, a megújítót. Kérünk téged arra, hogy legyél most is így közöttünk, ígéd által, segíts hinnünk az ígét, lelked munkája szívünkben, hogy bizalommal fogadjuk el, amit tanítasz nekünk ezen az alkalommal is. Kérünk téged arra, hogy segíts rád figyelnünk, segíts a te gondolataid hullámhosszára ráállni bennünket. Könyörülj meg, hogy félre tudjuk tenni mindazt, ami egyébként betölt minket, foglalkoztat bennünket. Segíts, hogy ne hiába valóságokon járjon az eszünk, hanem teljesen oda tudjunk figyelni arra, amit te mondasz. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, hogy lehajolsz hozzánk, hogy lelked által itt vagy velünk, és nem hagysz el bennünket. Sőt, éppen, hogy magadhoz akarsz vonni, egészen közel, hogy veled legyünk, részesüljünk a te ajándékaidban, a te bocsánatodban, a te erődben, a te békességedben, a te vigasztalásodban, a te örömödben. Kérünk téged arra, hogy így áld meg a szívünket jelenlétedben. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 168. énekünk első versét. a 168. énekünk első versét, ami így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul, hű néped. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvassuk, az 5. rész 20. és 21. verséből. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképp a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallásról szóló sorozatunkban a 3. cikkeinél járunk, ami azzal kezdődik, hogy hiszek Szentlélekben. Az Atya, Fiú és Szentlélek munkássága révén jön létre az Egyetemes Anya Szentegyház, ami a Szentek közössége. Ezt tárgyaltuk legutóbb részletesebben. Ma a hitvallásnak az a részlete következik, amelyik az egyetemes egyház tagjainak, a Szentek közösségének kulcsfontosságú ismérve a bűnök bocsánata. A bűnbocsánat. Hiszem a bűnök bocsánatát. Hát a bűnbocsánat elhívése és ennek megvallása manapság sokak számára azért különösen hangzik, nem csak a világban, hanem az egyházakban is. Sokan ugyanis manapság úgymond korszerűtlennek tartják ezt a hittételt. Korszerűtlennek. Ez a vélemény nyilván egy hamis Isten képre vezethető vissza, a következményei pedig, ha valaki így gondolkozik, azok teljesen ige ellenesek, biblia ellenesek. A Biblia szerint nem korszerűtlen a bűnbocsánatról beszélni, a bűnbocsánatot hinni. De hogy a Biblia szerint világos legyen, amit erről mondhatunk, mármint hogy a bűnbocsánatról, úgy gondolom, hogy előbb a bűnről kell beszélni. A bűnről kell beszélni. Egy pár dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatba, és majd utána rámegyünk akkor a bűnbocsánat dolgára is. Egy kicsit eltérve a kiadott vázlatomtól, először a bűn meghatározásáról szeretnék egy pár szót mondani. Isten a Bibliában kijelenti magát, úgy, mint aki létezik, és mint aki az embernek egyértelmű, világos módon elmondta, hogy mit kíván tőle, mit akar tőle. Olvassuk a Biblia legelső könyvét, Isten megteremti a világot, megteremti az embert, és az embernek elmondja, hogy mit tehet, meg mit nem tehet. Isten világosan kifejezi, hogy mit vár az embertől. Na most a bűn az akkor jön létre, amikor az ember megszegi Istennek az akaratát. Megszegi Istennek a nyilvánvaló, kinyilvánított, akár kőtáblákra vésett akaratát. Akár úgy szegi meg, hogy a vágyai szintjén, a kívánságai szintjén, akár úgy, hogy a szavai szintjén, akár úgy, hogy a cselekedetei szintjén, eltér Isten akaratától, ebben az esetben nagyon nevesíthető módon, nagyon konkrét módon vétkezik. Így jött létre az Édenben is az első bűn. Isten megmondta az embernek, mit kívánok tőled, az ember nem törődött vele, létrejött az első tragikus bűn. Az ember pedig ilyenkor bűnössé teszi magát, és bűnössé válik, reálisan bűnössé válik az Isten szemében. Tehát aki a Szentírás szerint bűnt követel, az elsősorban Isten ellen vétkezik. Elsősorban Isten ellen vétkezik. A bibliai emberek így is látták ugye ezt. Dávid király itt az 51. Zsoltárban azt mondja, egyedül ellened vétkeztem. Hát ha megkaparjuk ezt a dolgot, akkor ő vétkezett Bécsabé ellen is, meg annak a férje ellen is, meg sok mindenki más ellen is. De azért Dávid világosan látta, hogy az első, aki ellen vétkezett, az maga az élő Isten. Hát nyilvánvaló, hogy egy csomó ember, mai ember számára Isten nem létezik. Nem létezik. Ezért a bűnt nem úgy fogja föl a mai ember, mint ami Isten elsősorban Isten ellen való vétek, hanem ha beszél is a bűnről, akkor is másképpen fogja föl. Szekularizáltuk, úgy mondjuk ezt, elvilágiasodtuk a bűnnek a fogalmát, és maximum azt értjük rajta, hogy valakinek valami kárt okoztunk a földi életbe. Egy bűnt követett el a rabló, amikor betört egy másik emberhez, de hát ezzel csak egy másik embert károsított, meg nem Isten ellen vétkezett. Mi nekünk, ha keresztjének vagyunk, testvéreim, akkor ezt a nézetet el kell vetnünk, és tudatosítani kell magunkban, hogy a bűn elsősorban, mindenek fölött, Isten akaratába ütköző kívánság, gondolat, szó, cselekedet, megnyilvánulás. Ez a bűnnek egy egészen más színezetet, más súlyt, más jelentőséget ad, és egyben egyébként jelzem előre, hogy a bűn bocsánatnak is. A legelső bűn, a legalapvetőbb bűn, testvérek, amikor az ember nem akar ember maradni, hanem Istenné akar válni. Hogy egy konkrét dolgot kiemeljek a bűnök sorából, ez a legelső és a legalapvetőbb bűn. Ez megjelenik az Édenkertben, amikor oda jön a sátán az emberhez, aki Isten teremtménye, és azt mondja neki, hogy ha veszel a fáról, olyan leszel, mint az Isten. És erre az ember hallgat, mert nem akar ember maradni, hanem Isten akar lenni. A maga ura akar lenni, a maga sorsának a kovácsa akar lenni. Ő nem függni akar, hanem azt akarja, hogy ő saját magától függjön, nem Istentől akar függni, nem saját magától akar függni. Ez az alapvető bűntestvérek, ez az az igazság, hogy velünk születik meg erre a világra. Ezt mi nem csak úgy elkövetjük, ez velünk születik, ez a természetünknek a legalapvetőbb sajátossága. Ilyenek vagyunk. Mi olyanok vagyunk, hogy alapból, fogantatásunk, földre születésünktől kezdve, természetes módon Isten ...nek akarunk lenni, és nem Istent akarjuk isteníteni. Nevelhetnek minket máshogy, nevelhetnek keresztjén módon, akkor se tudja maga a nevelés legyőzni ezt a fajta alapvető attitűdünket, vagy mentalitásunkat, ezt egyedül az Úr tudja megváltoztatni bennünk. Nagyon sokan ennek az egész dolognak nem is tulajdonítanak jelentőséget. Azt mondják, hát ez bűn, hogy én a magam életének a középpontja akarok lenni, és nem Istent isteníten. Hát ez nem bűn. Hát bűn az, hogy valaki betör valahova, vagy megöl valakit, vagy átlépi a sebességkorlátot, vagy mit tudom én, mit csinál. Az bűn, de ez, hogy én Isten nélkülek, ez nem bűn, ez természetes. De ez a legalapvetőbb bűn. Ez a legalapvetőbb dolog, hogy az ember számára az Isten se a gondolkodásában nem jelent kiindulási pontot, se az erkölcsi értékrendjébe, se a döntéseibe, se semmibe nem jelent, se a gyereknevelésébe, se a házasságába, semmibe. Úgy rendezi be az életét, hogy annak teljes mértékben ő maga, az énje áll a centrumában. Én. Ez az első és utolsó instancia. Ezen túl nem ismerek el senkit, önmagamon kívül. Amit én kigondoltam, amit én az úgy van, kész. Isten mondhat, amit akar a Bibliába, mondhat egy másik ember is, amit akar, nem érdekel engem. Én a fejembe vettem valamit, én azt úgy látom, kész, pont, vége. Ezt így kell csinálni, és ennyi. Az ember, amikor amikor mi Istenek akarunk lenni, nem emberek, nem teremtmények, hanem ebből ki akarunk törni, mint egy önmagunk fölé akarunk. Ez az a legalapvetőbb bűn, ami velünk születik. Ezt nevezzük eredendő bűnnek, legalábbis a katolikusok így nevezik, mi máshogy nevezzük. Ez a velünk született romlottság a református teológiában. Velünk született romlottságunk. Ez olyan alapvető bűntestvérek, ami mintegy forrásává is válik sok egyéb más bűnnek is, amit az életünkbe elkövetünk. Summa summarum, értitek, hogy Isten, amikor azt mondja a 10 parancsolatban, mindjárt ott az első 4 parancsolatban, hogy ő akar a legelső lenni az életünkbe, ne legyen más Istened rajtam kívül, nem csak, hogy ne csinálj egy nagy szobrot, és akkor azt, vagy a pénzedet, vagy önmagadat se tedd elém, önmagadat se, akkor mert én akarok az első lenni. Én akarok a mindenek fölött álló vonatkoztatási pont, az archimédeszi pont lenni az életedbe. Amikor mi ezt nem csináljuk, Istenbe ütköző cselekedetet követünk el. Isten előtt vétkessé tesszük magunkat, bűnössé tesszük magunkat, amikor így próbáljuk megélni az életünket. Na, summa summarum, Isten van, Isten kifejezte az ember felé, mint teremtménye felé az akaratát. Amikor az ember ezt az akarat, például azt, hogy ő akar az első lenni az életünkben, amikor az ember ezt félresöpri, akármilyen úton, módon, akármilyen belső vagy külső, látható, érzékelhető módon, az ember vétket követel, bűnözik Isten ellen. Egyedül Isten ellen, mindenek előtt Isten ellen. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, a bűnnek a valósága, a realitása. Ugye az ember, ahogy mondom, manapság hajlamos arra, hogy a bűnt valami nem létező dolognak tekintse. Valami olyan, ha nem is nem létező, de legalábbis relatív dolognak. Olyan viszonylagos, hogy hát most ez bűn, vagy az bűn, hát ki tudja. Ki tudja, hogy most akkor mi a bűn tulajdonképpen. Ez most, ez a konkrét megnyilvás, ez most bűn volt. Ha innen nézem, az. Ha onnan nézem, akkor nem az. Csűröm, csavarom. Ez relatív dolog. Már eljut oda az ember, hogy bűn, mint olyan, tulajdonképpen nincs is. Sőt, ennél még tovább tudunk eljutni, a bűnt egyenesen erényét tudjuk avanzsálni. Valahogy jönnek a, mondjuk egyházi példát mondok, egyszerűen az egyházunkban nem sikerül ez a múlttal való szembenézés, ugye a rendszerváltás óta. Itt voltak egyházi vezetők, meg lelkészek, meg presbiterek is, akik gyakorlatilag kiszolgáltak egy diktatúrát. És emberekről besúgtak, elárultak embereket. És amikor arról volna szó, hogy ezt tegyük tisztába már ezt az ügyet, hát most már a rendszerváltás óta eltelt egy pár év, tized, ez egyáltalán nem jön össze ez a dolog. Nem jön össze. Sőt, ezek az emberek, ha még élnek egyáltalán, azt mondják, hogy amit ők csináltak, az nem bűn volt, az nem bűn, hogy mi besúgtunk, meg elárultuk, meg nem tudom, ártottunk valakiknek, az nem bűn, az erény, mert mi mentettük meg az egyházat ezzel a tevékenységünkkel. Mi egyházat mentettünk. Hát nehogy már itt minket valaki számon kérjen, nehogy már én odaálljak valakivel, és azt mondjam, hogy vétkeztem ellenetek testvérek, bocsássatok már meg, kollégáim. Én haszonélvezője voltam egy nagy rendszernek, egy nagy diktatúrának, azon az áron, hogy titeket meg bemószeroltalak, és titeket meg, ti meg ennek az egésznek a kárvallottjai lettetek. Tehát ez egy olyan különös dolog. Ugye az ember valahogy bűn, hát ne, erény. De hát ugyanezt tudjuk testvérek az életünkbe is csinálni. Márpedig testvéreim, a bűn az egy valóságos dolog. Egy reális dolog, neve van, konkrétum. Gonosz kívánság a Bibliában. Gonosz gondolatok, ártó gondolatok, gonosz beszédek, vétkes megnyilvánulások az ember életébe. Ha 10 parancsolatra gondoltok, akkor nevesíteni is tudjátok ezeket. De az biztos, hogy amikor példának okáért Jézus elé eresztettek a barátai a háztetőn keresztül egy embert, aki béna volt, akkor ehhez az emberhez Jézus így szólt, hogy fiam, megbocsátattak a vétkeid. És amikor Jézus ezt mondta, hogy megbocsátottak a vétkeid, akkor nem létező dolgokat bocsátott meg, hanem nagyon is létező dolgokat bocsátott meg annak az embernek. Lehet, hogy az az ember, az a béna gondolhatta ott az ágyán, hogy micsoda, hát én egy béna vagyok, én aztán meg se tudok mozdulni, lehet, hogy beszélni se tudott normálisan, hogy én vétkes lettem volna, vagy én vétkeztem volna. Hát miről beszél ez a Jézus? Minek néz itt engemet, ugye? Hát én nekem nincs bűnöm, de hát volt bűne. Nem is tiltakozott egyébként az ellen, hogy amikor Jézus ezt mondta neki, hogy megbocsátottak a bűneid, mert tudta, hogy neki vannak vétkei. Reális vétkei vannak, még egy bénának is, egy agyvérzésesnek is. A mai ember is testvérek gondolja, amikor hall erről az egész bűnkérdést, hogy én nem vagyok bűnös, hát én egy jó ember vagyok. Hát én egy istenes ember vagyok. Én hiszek Istenbe, mondják emberek. Én hiszek Istenbe, tiszteletes úr. Én nem vagyok valami ateista. Én hiszek Istenbe. Hát igaz, hogy aztán ennél többre nem jutottam. Ezt már nem teszik hozzá. Általában ezt úgy kell úgy kihúzni belőlük, hogy na akkor mennyit számított neked ez az Isten valaha az életedben? Mert lehet, hogy hiszel Istenbe, hogy Isten van, de az Isten nem játszik semmi főszerepet az életedben, hanem éppen, hogy megvetetted őt. Még jó, hogy nem tagadtad Istent. Az nem erény, hogy azt elhiszem, hogy van levegő, miközben szívom, meg fújom, ugye, élek belőle. Hát ehhez nem kell nagy tudomány. Még jó, hogy nem tagadom, hogy van levegő. Hát Isten persze, hogy van. A kérdés, hogy hol van az életedben, hol van a szívedben, ember? Megszegted a törvényeit. Meg se tudod szólítani. Nem is szoktad megszólítani. Na, lényeg, testvérek, hogy a bűnről úgy kell gondolkoznunk, mint ami nem egy ilyen virtuálisan létező valami, aztán, de tulajdonképpen nem létezik. Ez is egy jó kép talán, hogy virtuális létezőnek tekintik az emberek. Hogy úgy valahogy persze, hát ami az interneten van, az is van, de aztán utána egyszer csak eltűnik onnan. Az igazából nincs, az egy olyan virtuális valóság. A bűn nem virtuális valóság, az egy realitás. És az nem egy olyan valóság, mint a pára, hogy egy másik képet használjunk, hogy csak lehelünk egyet a hidegből, azt ott van a pára, de hip-hop eltűnt. Hogy én hazudtam egyet, hop-hop, egy pillanatra látszik, aztán utána volt, nincs. A bűn az nem ilyen dolog. A bűn egy reálisan létező, és aki azt elköveti Isten ellen, az az ember bűnössé teszi magát Isten előtt. A harmadik dolog, amiről szeretnék még itt beszélni a bűnnel kapcsolatban, a bűnnek a következménye, vagy következményei. Ugye, aki olvassa a Bibliáját, az megérti azt, hogy Isten van, törvényt ad, az ember megszegi, bűnt követel. Reális, konkrét bűnt. És akkor mi van? Hát az van, hogy Isten ez nem hagyja hidegen. Tehát Isten a bűnre reagál. Isten reagál a bűnre, Isten válaszol a bűnre. Minket lehet, hogy hidegen hagy a bűn. Az emberek legnagyobb részét a saját bűnük is hidegen hagyja. Általában az nem hagy hidegen, amikor ellenem vétkezik valaki. Na, az már nem hagy hidegen egyáltalán. Na, nekem hazudjon valaki, vagy hozzám szóljon valahogy rosszul, ugye, vagy helytelenül. Akkor aztán lereagálom én is a dolgot, mert engem se hagy hidegen, de Isten se hagyja hidegen az, amit én elkövetek ellene, testvérek. És látjuk ezt az Édenkertben, ott ez egy jó példa, hogy ő azonnal ott megjelenik, mihelyest elkövetik az ellene való bűnt, és azonnal ítél. A Szent Isten azonnal büntet. Megtorolja a bűnt, mert a Szent Isten lényét, vagy köreit zavarják a bűnök. Ő ezt nem semlegesen nézi, hogy ja, valaki vétkezett ellen, spondját rejá, nem érdekel engem. Isten nem ilyen, testvérek. Ő ítélettel, haraggal, büntetéssel, ítélettel válaszol az embernek, és ez már itt a földi életbe utolérte Ádámot és Évát, de azóta is minden ember. A földi életünkbe is utolér, testvérek. A bűneink büntetése ott kutyagol mögöttünk, azt egyszer csak belénk harap, ugye a kutya. És sebeket okoz. És egy csomó bibliai helyet lehetne most itt felsorolni, amiben ezt látjuk, hogy az ember vétkezik Isten ellen, és aztán a bűneinek a következményei Isten ítéletéből utol is érik, itt a földi életébe. Hát ez egy nagyon szomorú dolog egyébként, amikor ez történik. Az embert utolérik a bűneinek a büntetései, már a földön is. De a Biblia szerint ez még csak hagyján, mert Isten a bűnre úgyis igazából azzal reagál, hogy az embert örökre elveti magától, kizárja az embert a maga közösségéből. És ez maga a pokol. A Biblia úgy nevezi, ez a kárhozat. Vagy úgy is nevezi a Szentírás, hogy ez a halál az ember számára. Isten kizárja a vele való kapcsolatból Ádámot és Évát. Megfosztja őket önmagától. Ez a legsúlyosabb büntetés, ami már itt a földi életben is tragikus következményeke jár, de az ember meghal, a halál után még tragikusabb következményeke, visszacsinálhatatlan következményekkel jár. Az ember a pokolra jut, ezt így szoktuk mondani. Azt, testvéreim, hogy Isten a bűnre nem közönnyel, meg nem tudom, hogy hidegen reagál, azt egyébként legvilágosabban Jézus Krisztus keresztje mutatja. Ugye Jézusunknak a keresztfája, mert az Isten őt bűnné teszi, ő bűnné lesz, és Isten ítélete lesújt őre jár. Nem az ő bűneért, hanem az enyémért, meg a tiédért. A mi bűneink büntetése van ő rajta, mondja ugye Ézsaiás próféta. És mondja Jézus is, és mondja Pál apostol is. Jézus bűnné lesz, és Jézus elvállalja, magára veszi a bűnnek az ítéletét is. Mert a bűn elválaszthatatlan az isteni ítélettől. Isten ezzel reagál rá, és Jézus mit mond a keresztfán? Atyám, miért hagytál el engem? Ez a legborzasztóbb ítélete a bűnnek, hogy Isten magára hagyja az embert. Magára hagyja a bűnöst. Jézust is egy szempillantásra elrejtettem előled az orcámat, ugye most hallottuk a fogadó igébe. Egy szempillantásra elhagytalak. Atyám, miért hagytál el engem? Mondja Jézus. Ez a bűnnek az ítélete, testvérek. Az ember jön, és azt mondja, amiről az elején beszéltünk, nekem az Isten nem kell, én a magam ura akarok lenni. És akkor Isten azt mondja, jó, maradj magadra, és lásd meg, hogy mire jutsz. Ez az ítélet. És az ember mire jut? Arra, amit látunk, testvérek, a világba. Erre jut az ember Isten nélkül. És arra jut, amit meg nem látunk, mert egy csomó ember már a pokolba van. Akik elmentek erről a földről anélkül, hogy a bűnkérdést Istennel elrendezték volna, vagy hagyták volna, hogy Isten elrendezze velük a bűnkérdést. Már a pokolba vannak, és onnan ki nem jönnek soha. Ott élik át ugyanazt a kint, sőt, fokozottabban élik át azt a kint, mint amit a földön is átéltek már. Isten nélkül lenni a földön, az maga a pokol, testvérek. De a pokolba lenni Isten nélkül, az még inkább a pokol. De ha úgy elbeszélgettek emberekkel, testvérek, akik Isten nélkül éltek, meg engednek egy kis bepillantást az életükbe, hát az Isten nélküli emberek élete az minden, csak nem boldog élet. Hát én is csak itt-ott látok rá, mert ugye az emberek általában nem beszélnek őszintén magukról. Megjátszák a Csekovicsot, aztán ővelük nincs semmi, ők szépen fő vannak öltözve ők. És közben olyan boldogtalanok, meg olyan depressziósok, meg gyógyszereken élnek, meg az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, mert értelmetlen, meg üres, meg semmi nincs. Boldogtalan emberek. Csak néha aztán kibukik ez a dolog, mert már nem bírják tovább, aztán akkor elkezdenek róla beszélni, mondjuk egy beszélgetés, egy személyes beszélgetés során. Meg lehet maradni persze a felszínen is, de amikor egy kicsit mélyebbre megyünk, egy csomó ember van, testvérek, ilyen. Hát olyan szerencsétlenek, boldogtalanok az emberek, hogy szörnyű. Miért? Azért, mert ilyen kormány, meg olyan politikai rendszer, meg nincs munkája. Nem azért. Azért, mert Isten nélkül van a világba. Nekünk meg az lenne a feladatunk, hogy elmondjuk nekik, hogy ez a legalapvetőbb bűn, ennek iszod a következményeit. Te akarsz az Isten nélkül élni, most lásd meg, hogy milyen keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, mert ez keserves dolog. És ha ezen változtatni akarsz, egy megoldás van, az, hogy Jézus Krisztuson keresztül visszatérsz az Istenhez. És újra ő lesz az első a szívedbe és az életedbe, mert ő Jézusért visszafogad téged. Ez az evangélium, ez az örömhír, amit nekünk kéne elmondani nekik. Itt gyötrődnek körülöttünk, testvérek, azt se tudják, hogy senki nem áll, valaki mondta nekem ezt, hogy itt van körülöttem a munkahelyen egy csomó szerencsétlen, boldogtalan ember, egyik-másik pedig még templomba is jár, de ennek ellenére szerencsétlen, boldogtalan, és senki nem tud nekik egy alternatívát adni, hogy hogy lehetne ezen változtatni. Az egyik kislányom mondja, vagy nagylányom mondja, hogy van egy munkatársa, aki nagyon súlyos problémákkal küszködik, szegény, és kérdezi, hogy mit csináljak? Hogy lehet ezen változtatni? És akkor jön ez, jön az, senki nem tud neki semmit mondani. Menjél pszichológus, ott már voltam. Szedd be a gyógyszert. Már szedtem, marékra. Hát akkor mit csináljál? Hát nem tudjuk, mit csináljál. Csinálj valamit. Legyek öngyilkos. Nincs opció. Egyedül egy opció van, amit a lányom képvisel előtte, az élő Isten, akihez Jézus Krisztus által lehet odatérni. Ez az egyetlen opció. Jön az egyik barátja, aki tényleg olyan barátja volna neki, és szereti valamilyen szinten ezt a szegény valakit, és kérdezi a lányom, hogy te mit javasolsz a barátodnak? Pénz. Mire a fiatalember azt mondja, ha a világ minden pénze az enyém lenne, akkor is boldogtalan lennék. Nincs más opció, testvérek. Az ember Isten nélkül a pokolra jut, már a földön is, de utána is. És nekünk kell elmondani neki, hogy van egyetlen opció, hogy az Istenhez tért ebből a bűnös állapotodból, amiben benne, sajnos beleszülettél. Nem vagyok külön nálad. Egyáltalán. Isten kegyelme, hogy én már hozzátérhettem, hogy Jézus Krisztus által visszafogadott engem, hogy ezt az egészet elhittem, és már ő Isten lehet a számomra, én meg ember lehetek a vele való kapcsolatba. Ez nem az én érdemem, nem így születtem. Ezt ő adta meg nekem az ő kegyelméből, de neked is megadhatja. Imádkozom érted. Ez lenne, testvéreim, a mi feladatunk ebbe a szerencsétlen világba itt magunk körül, hogy elmondjuk az embereknek az egyetlen megoldást. Az biztos, testvérek, hogy a bűnnek az van egy ilyen következménye, hogy az ember a pokolra jut. Már itt is, és aztán utána is. De itt érek el a bűnbocsánathoz. A bűnbocsánathoz, testvérek, szeretnék ennek a valóságáról is egy pár szót mondani, ha már a bűnvalóságáról beszéltem, meg az ítélet valóságáról. A bűnbocsánat valóságáról is meg kell emlékeznünk. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy a bűnre Isten tud bocsánattal is válaszolni. Nem csak ítélettel, hanem bocsánattal, megbocsátással. És olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy miközben a régi görögök például értették jól a bűnnek a súlyát és a jelentőségét, nem tudták azonban, hogy lehet tőle megszabadulni. A görög tragédiákban ugye ez állandóan visszatér, ez a bűn és a bűnhődésnek a gondolata, csak nem tudják, hogy lehet megszabadulni a bűn súlyától. És jött a kereszténység, és jöttek a Bibliával a kezükbe, és azt mondták, hogy hát van bocsánat az Istennél a bűnre. Van bocsánat, és mert az Isten nagyobb, mint a bűn. Amit Pál apostol mond ugye a római levélben, hogy a bűn súlyos dolog, de a kegyelem meghaladja, még súlyosabb dolog. Ha ez tud uralkodni, az még inkább tud uralkodni, mert az isteni kegyelem az nagyobb, mint az emberi bűn. Erősebb, és képes arra Isten, hogy ne csak megbüntesse a bűnt, hanem meg is bocsássa az embernek az ellene elkövetett bűnt. Azt semmi más nem tudja, testvérek, az Isten és az ember kapcsolatából kiiktatni. Csak az Istennek a bocsánata. Ezt meg kell értenünk. Világosan kell látni mindig magunk előtt. Az ember Isten ellen vétkezik elsősorban, és az ember és az Isten közé kerülő bűnt, ami miatt az emberre haragszik Isten, ezt egyedül Isten tudja onnan eltenni, elsöpörni, megbocsátani. A kegyelme, a bűn, az ember nem tudja elérni a maga részéről sehogy, én, te, egyikünk se, nem tudjuk elérni, kivívni, hogy Isten a bűnt nekünk, hogy így mondjam, leírja a számlánkról. Szenvedhetünk, amennyit akarunk, vezekelhetünk, amennyit akarunk, elzarándokolhatunk térden állva Rómába, meg vissza, elmondhatunk ezer üdvözlégy Máriát, meg nem tudom hány mi atyánkot, elmehetünk a templomba, az egész vagyonunkat odaadhatjuk a gyülekezetnek, semmit nem fog jelenteni. Mert Isten a bűnt megbocsátja, de a bűnbocsánatnak az ára, az nem tőlünk jön, hanem Jézustól jön. Egyedül Jézusért hajlandó az Isten megbocsátani az embernek az ellen elkövetett bűneit. De a bűnbocsánat, testvérek, az is egy reális dolog. Az is egy reális dolog. Egyszerűen, ahogy a bűn reális, a bűnbocsánat is ugyanolyan reális dolog. Valóságos dolog. És az az igazság, hogy az ember érzi a bűnnek a valóságát úgy, amikor az ember hisz a bűnbocsánatba, hiszi azt, hogy Isten nekem Jézusért megbocsát, azt is megtapasztalja az ember. Annak a valóságát is megtapasztalja, mert például a lelkiismerete megnyugszik. A bűnbocsánatnak a valóságát nem csak az ígéből tudjuk, de elsősorban onnan tudjuk egyébként, és onnan hisszük, de a lelkiismeretünkben meg is tapasztaljuk, mert megnyugszunk. Valami nagy teher megy le rólunk, a bűneink terhe, a lelkiismeret furdalás gyötrő terhe, szűnik meg. És az ember tudja, hogy Isten nem haragszik reál. Az Isten megbocsátott nekem. Hiszem, hogy megbocsátott, mert ő ezt mondta. Hiszem, hogy megbocsátott. Döntő jelentősége van, testvérek, a bűnbocsánatnak az Isten és az ember kapcsolatába. Itt nem tudom, nem lehet minden kis részletre kitérni, de azért van itt benne az apostoli hitvallásban, hogy hiszek a Szentlélekbe, a keresztény önszentei szentek közösségébe, és rögtön utána a bűnbocsánat, mert ez egy kulcsfontosságú dolog az Isten és ember kapcsolatában. Amíg az embernek nincs bűnbocsánata Istentől, addig az Istennel haragba van, addig vagy az Isten is haragba van vele. Nincs rendbe a kapcsolat. Mihelyest megvan a bűnbocsánat, onnantól kezdve elrendeződik minden. Mert az ember visszakerül abba a kapcsolatba, amibe teremtetett, amibe boldog lehet. Itt a földön is, de örökké. Nagy csoda ez, testvérek, hogy Jézus így szól egy emberhez, megbocsátattak néked a te bűneid. Nagy csoda. Akkor elrendezi, anélkül, Jézus ugye mondja ezt a bénának, anélkül, hogy a béna kérné, azt mondja neki Jézus, kezdeményezőn, előbb, megbocsátattak néked a te bűneid. És az ember nem mondja, hogy jó, na, nem vagyok én bűnös. Nem is mondja azt, hogy hát ez nem lehet igaz, hát ezt én nem hiszem el. Se hallgat, mert elfogadja. Mihelyest elfogadja, testvérek, helyreáll az ő és Isten kapcsolata, mert a bűn, ami ott volt közte, meg Isten közt, el lett törölve, el lett mosva, meg lett bocsátva. A bűnbocsánat, testvérek, valóságos dolog. Valóságos dolog. És ha még egy dologról szabad beszélni, a bűnbocsánatnak az áráról külön hadd szóljak. Mert említettem az előbb is, hogy a bűnbocsánat, testvérek, az Jézusért van, de ezt újra szeretném aláhúzni. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A bűnbocsánat Jézusért van. 100%-ban Jézusért van. Jézus haláláért, Jézus véréért, Jézus golgotai keresztjéért. Isten nem azért bocsát meg nekem, mert ő nem veszi komolyan a bűnt. Komolyan veszi. Meg is büntette az én bűneimet Jézuson. Ezért bocsát meg. Csak ezért. A bűneim elnyerték a büntetésüket Jézuson. Ha tetszik nekem, ha nem. Ezt közli velem az Isten. Ezért bocsátok meg neked. Hogyha ezt, testvérek, mi fölfogjuk és kezdjük elhinni, akkor Jézus keresztje, sőt Jézus személye a mi számunkra mindennél fontosabbá válik. Mert megértjük, hogyha ő ott nem vállalja el az én bűneimet és azok büntetését, akkor nekem nincs bocsánat, akkor nekem a földi pokol után következik az örök pokol, az örök Isten nélküliség. De mivel ő vállalta, ezért van a számomra bocsánat. Hát én akkor milyen hálával tartozom ennek a Jézusnak, aki kivívta nekem, hogy Isten megbocsásson, visszafogadjon engem magához, és megajándékozzon minden javaival. Mivel tartozom én ezért Jézusnak? Mivel tartozom én Jézusnak, hogy visszakerülök a mennybe, hogy üdvösségem van, és nem kell a pokolba gyötrődnöm már itt a földön, meg utána örökké? Mivel tartozom én Jézusnak? Fölragyog előttem a Krisztus, testvérek. De föl kell ragyognia. Föl kell ragyogni, és le kell tennem arról, hogy nekem az Isten megbocsát, hát Jézusért is. Meg azért, amit még én hozzáteszek ahhoz, amit. ez, testvéreim, a legnehezebb ilyen talán lélektani vagy lelki dolgok közé tartozik. Hogy az ember belássa, hogy én semmit nem tehetek azért, hogy nekem az Isten megbocsásson. Semmit nem tehetek azért. Az ember, testvérek, inkább nem tudom én mit csinál, inkább fejen áll két hétig, mint hogy elfogadja, hogy semmit nem tud csinálni azért, hogy az Isten neki megbocsásson. Inkább agyonveri magát egy szöges ostorral, Róma a Vatikán lépcsőin, inkább agyonveri magát, mint hogy elfogadja, hogy Isten nekem Krisztusért megbocsátja minden bűnömet, és elfedezi minden álnokságomat. Inkább, testvérek, okozok magamnak szenvedést, vezeklést, kínzom magam, gyötröm magam, és azt hiszem, hogy Isten majd ezért kegyelmesen tekint rám. Hát persze, meg Jézusért, de hát tulajdonképpen hát ez így van, hogy nekem is meg kell szenvedni érte. Akkor más ember próbál jókodni, mert azt hiszi, hogy nem csak a szenvedéseim, nem csak a kínjaim, nem csak a gyötrelmeim azok, amikért nekem az Isten megvan, hanem a jó tetteim. A vallásos jó tetteim, ez amikor elmegyek a templomba, én ott házasodok meg, ott konfirmálok, én oda teszem a pénzemet, én ott vagyok a többiek között, én ott valamit keresztbe teszek az Isten ügyéért, és akkor az Isten ezért, meg sőt, én otthon is jó vagyok, meg az üzlettársaimmal szemben, meg a nem tudom én kivel szemben, és sok jót cselekszem az életbe, azért, hogy az Isten megbocsásson. Mivel akarunk mi előhozakodni, testvérek, jókodni, össze-vissza, humanistáskodni, hogy az Isten megbocsásson? Nem kell erőködni. A szenvedéseink az Isten szemébe semmit nem jelentenek, a jó tetteink piszkosak, úgy, ahogy vannak, Isten nem talál, még az angyalaiba is talál hibát, nemhogy a mi jó tetteinkbe, azok is rosszak. Az Isten egy valakibe talál, testvérek, valami súlyt és jelentőséget, akiért hajlandó nekünk megbocsátani, Jézusban. Jézusban. A bűnbocsánat árát ő fizette meg. Ezt elmondja nekünk a Bibliába ezerszer. Ószövetség, Újszövetség, minden erről szól. Az áldozatért, a helyettes áldozatért Isten megbocsát a bűnösöknek minden bűnt. Minden bűnt. Kivétel nélkül, testvérek. A rablógyilkosnak a keresztfán megbocsáttattak a bűnei ott Jézus mellett. Pedig rablógyilkos volt. Nincs az a bűn, ami ne bocsátatna meg az embernek Jézusért. A kegyelem az minden bűn fölé emelkedik, minden emberi bűn fölé emelkedik. Ezt közli velem a Bibliába, és hogy lesz a tied ez a bocsánat? Hogy lesz az enyém ez a bocsánat Istentől? Egyedül úgy, hogy elhiszem Istennek, hogy megbocsátott nekem. Itt fogom most befejezni. De el kell hinnem, hogy Isten, amit Isten mond, hogy nekem megbocsátott a Krisztusért minden bűnt, amit ellen elkövettem, meg amit emberek ellen is egyébként, de amit ellen elkövettem. Ez testvéreim, hitáltal lesz az enyém. Úgyhogy hiszem. Azt mondja Jézus annak az embernek, megbocsátottak neked a te bűneid. Ez így volt. De annak az embernek ez úgy lett saját tulajdonává, saját birtokává ez a bocsánat, hogy elhitte, hogy Jézus igazat mond. Úgy van. Köszönöm. Legyél áldott érte. Köszönöm. Még ráadásul meg is gyógyított a testileg is. De itt, testvérek, nincs más utunk, amikor valaki jön hozzám beszélgetni, és a bűn kérdése előjön, akkor én hirdetem neki ott egy beszélgetésben négy szem közt. Megbocsátattak a te bűneid. Ezt üzeni az Úr. Újat kezdhetsz ő vele, mert már nem haragszik rád, nem választ már el tőle a bűnöd, vagy bűneid. Már te közösséget vállal veled, magához gyűjtött. Vele lehetsz, örökre. Megáld javaival, kincseivel. Amikor itt állok a szószéken, innen is elmondom nektek, ugyanezt a dolgot. Amikor úrvacsorázunk, az úrvacsorai szertartásunk az egész erről szól, hogy meghirdetem, hogy a keresztér, amire mutat a kenyér és a bor, a keresztér Isten megbocsát nektek, hirdetem tinéktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből a Krisztus érdeméért mindnyájunknak. Meghirdetem a bocsánatot. Az már a ti dolgotok, hogy elhiszitek vagy nem. Én elhiszem. remélem ti is elhiszitek. És higgyétek el, ha nem hittétek el. Augustinus az apostoli hitvallás magyarázatánál mindig mondja, hogy nézzétek, hiszek egy Istenben. A világ azt mondja nektek, hogy, nem, hogy nincs egy Isten. De én azt mondom nektek, ne higgyetek a világnak, hanem higgyetek az Istennek. Minden hitvallási tételnél elmondja ezt, hogy a világ azt mondja, hogy nem úgy van, de én azt mondom neki, ne a világnak higgyetek, hanem Istennek higgyetek. És az ő mintájára mondhatom nektek most, hogy a világ azt mondja nektek, hogy nincs bűn és bűnbocsánat, de van bűn és van bűnbocsánat is. Ne a világnak higgyetek, ne a szíveteknek higgyetek, ne a szomszédasszonynak higgyetek, hanem Istennek higgyetek. Van bűnbocsánat. Higgyétek el ezt. És az ember, az a szívetek megtelik békességgel, megtelik örömmel, és tudni fogjátok, hogy Isten szeret engem. Ez nem zárja ki, testvéreim, azt, hogy az ember elmondjon az Istennek egy imádságot, akár bűnvalló imádságot. Valahogy ez, az ember hallja az Isten kegyelmének a jó hírét, és elkezd neki, kezdi hittel megfogni, amit az Úr mondott, és akkor egyszer csak eljut oda, hova Dávid is eljutott, hogy egy bűnvalló zsoltárt mond Istennek, egy bűnvalló imádságot mond. Nem zárja ki egymást a kettő. Az ember oda, sőt, együtt van a kettő. Az ember odaáll Isten, és azt mondja, ó Istenem, ó én nyomorult, bűnös ember vagyok. Végre bevállalhatom. Én egy hazug, egy gonosz, egy tolvaj, egy másokat tönkretevő, egy gyűlölettel teli, egy rágalmazó, egy istentelen ember voltam egész életemben, még ha vallásosság mezébe is akartam ezt csomagolni. Isten, minden megbocsátottál nekem? Hát légy áldott érte, és kérlek is, hogy bocsáss meg. De már megbocsátottál, hát köszönöm. Hát az ember, testvérek, olyan örömöt kap a szívébe, olyan békességet kap a szívébe. Na, innen kell folytatnunk majd. Mert így kezd előttünk fölragyogni az a kis hitvallási tétel, amiről itt beszélünk. Hogy milyen nagy dolog ez, testvérek? Milyen nagy dolog ez? Hogy hiszem a bűnök bocsánatát. És abban a bűnök bocsánatában az én bűneim is benne vannak. Az én bűneim bocsánatát is hiszem. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a te drága szavadat, a Bibliát, amelybe kijelentetted, hogy élsz, és azt is kijelentetted, hogy mit kívánsz tőlünk. Látod, hogy mi alapból nem veszünk téged komolyan. Így születünk, Urunk, és nagyon sok bűnt elkövetünk az életünk során, de mind arra a fő bűnre megy vissza, hogy nem akarunk emberek lenni, hanem istenkedni akarunk, legalábbis önmagunk életébe. Urunk, látod, hogy itt egyaránt mindnyájan úgy állunk előtted, mint vétkes, bűnös emberek, vagyis kegyelemre szoruló emberek. Köszönjük néked, hogy azt a jó hírt hirdettetted ma is nekünk, hogy van kegyelem, és a kegyelem erősebb minden bűnünknél. Légy áldott érte, hogy elhihetjük, hogy te kegyelmes vagy hozzánk, és köszönjük, hogy szívünkre helyezted, hogy ez a kegyelem, ez egy olyan csoda, amiért Jézus halt meg, amiért a te fiad halt meg a keresztfán. Ez egy olyan drága kegyelem, egy olyan értékes kegyelem, amit nem is tudunk kifejezni. Köszönjük néked, hogy nem nekünk kell megszenvedni a kegyelemért, hogy nem nekünk kell jó tettekkel kiérdemelni a kegyelmet. Legfeljebb hálásak lehetünk érte, és meghálálhatjuk egy engedelmes élettel. Segíts, Urunk, bennünket, hogy elhiggyük mindnyájan az örömhírt, amit a Bibliában, a minden lapján hirdetsz nekünk, hogy te Krisztusért irgalmas vagy, hogy nem kell nélküled leélni az életünket a földi pokolban és aztán az örök pokolban, hanem hozzátérhetünk és kerülhetünk a mennybe már itt a földön is, de az örök életre is eljutunk. Segíts, Urunk, hogy egytől egyig, akik itt vagyunk, bűnösként, valódi bűnösként ragadjuk meg a valódi kegyelmet, és béküljünk így te hozzád, legyünk a te gyermekeid, itt a földön is, de az örök életbe is, megáldott fiaid és leányaid. Köszönjük neked, Urunk, hogy most így tanítgattál minket, és kérünk, beszélj még velünk ezekről a dolgokról. Segíts válaszolnunk, lehet bűnvalló imádsággal, vagy háladó imádsággal. Segíts, hogy ne maradjon válasz nélkül a szívünkbe mindaz, amit ma is üzentél. Köszönjük néked, hogy ma különösképpen is esedezhetünk a beteg testvéreinkért. Eléd hozzuk azokat, akik kórházakba szenvednek, gyötrődnek. Kérünk, légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük. Ha lehetséges, hozd vissza őket közénk, családi körükbe is, egészségesen, épségben. Valljuk, hogy te lelkileg is, testileg is tudsz gyógyítani embereket. Kérünk, hogy tedd meg ezt a csodát. Hadd esedezzünk hozzád az édesanyákért. Köszönjük néked a hívő édesanyákat, és kérünk téged, hogy adja mi népünknek, országunknak egyre több istenfélő, kegyes anyát. Kérünk téged azokért az anyákért, akik istentelenül élnek, hogy tudjanak hozzád fordulni, és egy más életet kezdeni, hogy ne ártsanak tovább a gyerekeiknek, családjuknak, hanem tudjanak használni nekik. Kérünk téged arra, hogy áld meg a nagymamákat, az idősebb édesanyákat. Kérünk téged arra, hogy hordozd őket a te erőddel, a te békességeddel, töltsd el a szívüket a te szereteteddel, áld meg életüket. Esedezünk hozzád, Urunk, az érettségizőkért. Látod, hogy jövő héten kezdődnek itt az érettségik az országunkba, gyülekezetünkbe is sokan érintettek. Kérünk, hogy adj a fiataloknak békességet, add, hogy eszükbe juthasson mindaz, amit megtanultak. Kérünk, hogy adj nekik békességet, bátorságot, bölcsességet a vizsgákhoz. Köszönjük néked, hogy gyülekezetünket is kezedbe tehetjük. Kérünk, hogy hordozzál minket lelkiekbe, testiekbe, anyagiakba. Viselj gondot rólunk, Urunk. Rád néznek a mi szemeink, és téged várunk. Hatalmas Istenünk. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatsz most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat tartjuk a szokott időben. Kedden bibliaiskolánk lesz, Jóel próféta könyvét vesszük. Készüljetek, olvasgassátok, nézzetek egy kicsit utána, ha van rá lehetőség, idő, mód. Tehát kedden este 18 órakor bibliaiskolánk. Csütörtökön mennybe menetel ünnepe van, áldozó csütörtöknek is nevezzük. 18 órakor lesz Isten tiszteletünk, tehát csütörtökön este 18 órakor is Isten tiszteletet tartunk ebből az alkalomból. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Pénteki imaórát is megtartjuk a szokott időbe, és az egyéb más ifjúsági órákat is, hittanórákat is a szokott időbe szeretnénk elvégezni. Végezetül még egy dolgot kell hirdetnem a pénztárosunknak a kérésére. Az év elején volt róla szó, hogy a testvérek, ha lehetséges, osszák be úgy az adományaikat, hogy úgy húzzák el az egész évre, hogy ne ilyen kampányszerűen adakozzanak, akik adakoznak, hanem inkább állandósítsák ennek a mértékét. És ez már most is szükséges újra emlékeztetni a testvéreket, mert ha kampányszerű, akkor időközben megcsappan a gyülekezetünknek a pénze. És ez ilyen, nem jó. Tehát azt kérem a testvérektől, hogyha lehetséges, akkor adjanak a gyülekezet pénztárába, de úgy, hogy inkább kiegyenlítetten próbálják az adományaikat hozni a gyülekezetbe. Ne kerüljünk ilyen kellemetlen helyzetbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.